Visszerelők évvégi évértékelő, igen, évértékelőjébe kicsit elbagatelizálta ezt a vészhelyzetet, amikor úgy minősítette, hogy földszintes érvek azok, amik arról szólnak, hogy nincs elég víz, hiszen mindenki tudja, hogy ez egy nagy medence tele vízzel, vagy legalábbis a folyóink befolynak, és milyen klassz dolgok vannak itt. Ugye ezzel az a baj, hogy sokan gondolhatják azt, hogyha nem parázik a miniszterelnök, akkor én miért aggódjak, de azért lehet emlékezni itt óriási szárazságra, lecsökkenő vízhozamra, ami miatt még a paksi erőművet is korlátozni kellett a kapacitását. Tehát nem biztos, hogy ennyire rózsás a helyzet, de mindjárt ránézünk a hazai vízgazdálkodásra Dedák Dalma segítségével. Ő a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. Szervusz, jó reggelt! Nincs itt.
Halló, jó reggelt! Halló, halló, most? Hallasz? Dalma, egy, kettő, nem. Jó, akkor megpróbálkozom.
Hívd újra a szem. Én addig elmondok egy-két üzenetet. Ugye az előbbi ingatlanos beszélgetésünkben arról volt szó, hogy műholdas vizsgálatokkal és adatokkal, illetve azok elemzésével próbál egy építésziroda eredményeket elérni annak érdekében, hogy a városokban tapasztalható hősziget-hatást csökkentsék. Erre jött egy hallgatói reakció, hogy fásítás és szökőkutak, nem kell ez műholdas okosság. Hát ennél azért egy fokkal összetettebb a helyzet. Szerintem ez nagyon klassz, hogy ilyen fejlett technológiával próbálnak úrrá lenni ezen a helyzeten. Na de most, ha minden igaz, akkor megpróbáljuk is. Hoppá, már valami alapzaj van. Lehet, hogy Dedák Dalma is ott van a zaj mögött. Ő a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, elnézést a technikai problémákat.
Ó, az lehet, hogy nálunk volt. Nem tudjuk ezt, és nem is nyomozunk utána. Azután nyomozunk, hogy a vízkészleteink hogy állnak, hogy tényleg le lehet-e ezt annyira egyszerűsíteni ezt a dolgot, hogy mi egy nagy medence vagyunk, és ebből jön a víz nagyon sok.
Hát annyiból igaz, hogy tulajdonképpen a Kárpát-medencében élünk, és valóban befolyik ide a víz, és mindent megteszünk azért, hogy befolyassuk azt a vizet a lefolyóba, tehát kieresszük az országból, hiszen az egyenlítőnél is hosszabb 42.400 km hosszú belvízzel vezető csatornarendszerrel vezetjük a vizet a folyóinkba, amiknek a szabályozása az elmúlt 150 évben arra irányult, hogy minél inkább segítsük a víznek a lefolyását, a kifolyását az országból. Tehát tulajdonképpen egy nagy száraz medence vagyunk, ami folyamatosan száraz kifelé, úgyhogy a metafora ennyiben áll. Annyiból azonban nem, hogy a vízkészleteinkkel minden rendben van, hiszen most már azért a vízügyi igazgatóságok is számos olyan lépést elkezdtek tenni, hogy megpróbáljuk megtartani a vizeket. Például a WWF Magyarországgal együttműködésben most a Beregi tározó területén sikerült a Tiszának az árhullámából betározni 500 000 köbméter vizet. Tehát vannak azért előrelépések, és egy paradigmaváltás körvonalazódik, de hát messze nem tartunk ott, ahol kellene.
Mekkora nagy meló ez, mekkora nagy beruházás ez, hogy olyan változásokat érjünk el, amire már azt lehet mondani, hogy egy komoly vízgazdálkodásnak a részeit. Tehát ez az egyenlítőnél hosszabb csatornarendszer, amivel folyatjuk a folyókba a bejövő belvizet, azért ezt megszüntetni, átalakítani, tározókat kialakítani, hát ez szerintem így laikusként is belegondolva, ez egy elég nagy kihívás.
Igen, hogyha maradunk ennél a túl egyszerűsítő medencés metaforánál, akkor azt is meg tudjuk érteni, hogyha mondjuk egy medencébe engedünk vizet, sokkal több ideig tart feltölteni a medencét, mint kihúzni a dugót és leengedni azt. Ugyanez játszódik le ugye a Kárban, és hasonló dolgok játszódnak le a Kárpát-medencébe, persze jóval komplexebben. A óriási probléma ezekkel a túl egyszerűsítésekkel, hogy nem gondolkodunk rendszerszemléletben. Miniszterelnök úr beszédében is a folyókra hivatkozott, miközben a Magyarországon 95%-ban a társadalom, beleértve a gazdasági szereplőket, az akkumulátorgyárakat is, és hát persze a hétköznapi embereket is, felszín alatti vizet használ. Aha. Ez óriási arány. Tehát ez, és a felszín alatti vízkészleteknek a megújulási ideje a sokkal-sokkal hosszabb ideig tart, mint a folyóinknak a megújulási, folyóink vízkészletének a megújulási ideje. A felszín alatti vizeinkkel viszont egyáltalán nem foglalkozunk, sőt a jogalkotók azok kifejezetten a felszín alatti vízhasználatot ösztönzik. De most Debrecen esetében is a probléma az az, hogy az ottani felszín alatti vízkészletek akkora méretű gyár esetében, mint a CETL-nek a tervezett gyárüzeme, nem az engedélyezés alatt álló elfázis, hanem a kormányjogok bejelentett teljes üzemnek a mérete. Szóval egy ekkora méretű üzemnek a vízzel való ellátása ottani felszín alatti vízbázisokból az jelentősen megterheli azt a vízkészletet, azt a felszín alatti vízkészletet, amiből Debrecen táplálkozik. Természetesen a Tiszából oda lehet vezetni a vizet, de nincsen Magyarországon jelen pillanatban olyan akkumulátorgyár, ami közvetlenül a folyóból nyeri a vizét. Ezért teljesen felesleges arról beszélni, hogy mennyi víz jön a folyókból, hiszen felszín alatti vizeket használunk, és a felszín alatti vizekről kellene használni, azok beszélni, azoknak a megújításáról, azoknak a megújításának az elősegítéséről.
Hát igen, jól éreztem, hogy nagy kihívás. A szabályozói környezet az mennyire támogató, vagy mennyire kell esetleg ott kezdeni azt, hogy egyáltalán lehetősége meglegyen annak, hogy hozzá lehessen nyúlni ez a rendszerhez?
Három oldalról érdemes azt megfogni. Az egyik az a komplex rendszer, az éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás az egy szélsőségek erőszegését generáló folyamat, mind a csapadék hullásában, mind a csapadék halmaz állapotában. Mindenki tapasztalja a saját bőrén, hogy nincsenek ilyen hótakarók, hosszú ideig tartó hótakarunk, ami szépen lassan elolvad és beszivárog. Ez a helyzet a lassú, átható esőkkel, amikor heteken keresztül csepereg az eső, és akkor szépen be tud szivárogni a földbe, segít megújítani ugye a felszín alatti vízkészleteket, ez nincs, hanem intenzív heves záporok vannak, ami a felszíni lefolyást erősíti, ugyanúgy, ahogyan a belvízzel vezető csatornák is a lefolyást erősíti. Tehát ez az egyik probléma, hogy az éghajlatváltozással nem csak tüneti szinten kellene foglalkozni, hanem alapvetően foglalkozni kellene a kiváltó okokkal is. Másik probléma az ugye a területhasználat, hogy Magyarországon azért óriási szántóföldi borítás és egyre nagyobb mesterséges területborítás jellemző, és ez sem segít abban, hogy megújuljanak a felszín alatti vízkészleteink, és olyan helyeken erőltetjük az erdőtelepítést is az Alföldön, ahol nincsen elég csapadék az erdőklíma fenntartásához, ami lényegében kiszárítja a felszín alatti vizeket, mert kiszívja a földből a vizet. Sokkal jobb lenne, hogy mondjuk a homokháztágon a gyeptelepítést támogatni. És hát nagyon fontos lenne az, hogy a szabályozások területén a kútlétesítésnek az ellenőrzését a sokkal szigorúbban kellene venni, ugye az elmúlt évben született egy törvénymódosítás, ami alapján hát de facto lényegében mindenki úgy létesít kutat, ahol akar, olyan módon és úgy, és ott, ahol akar. Ez azért nem szerencsés, mivel hogy a felszín alatti vízrétegek nem szeparált rétegek, azt gondoljuk, hogy van talajvíz, meg van a rétegvizek, holott ez nem igaz, ezek kapcsolatban vannak egymással, és hogyha egy szennyeződés bejut, legyen egyetlen egy felülőtlen kúthasználó egy vízbázison, hogyha egy szennyeződés tőle bejut a kúton keresztül közvetlenül a felszín alatti vízbe, az elszennyezheti az egész vízbázist akár. És ugyanaz ez igaz az akkumulátorgyárak esetében is, hogy legyen egy hiba, és akkor ott már az egész településen használhatatlanok lesznek a kutak, hiába engedélyezzük őket. Tehát ezeknek az ellenőrzése feltétlenül fontos lenne. Nem az adóztatás, hanem az ellenőrzés. Tehát ez egy ilyen kicsit félmentiszta a kommunikációk kapcsolatban. Sokan azt hiszik, hogy a kutakat adóztatni szeretnék, holott csak a víz minőség és mennyiség állapotának az ellenőrzéséről volt szó. Tehát ez is egy probléma, illetve hát az, hogy meg kell fogni minél több vizet, amit csak tudunk, és segíteni azt, hogy beszivárogjon a felszínen, hogy tudjuk itt nagyon hosszú
szépen. Akkor egy utolsó kérdés, az, hogy politikai felszín, meg a kommunikációs felszín az mi, az szerintem talán lényegtelen, oké, nyugtasson meg a politikus, de mondjuk állami szinten, döntéshozói szinten, szakmai szinten, vízügyi igazgatóságok, vagy ezzel foglalkozó állami szervek, tisztában vannak ezzel? Van az ő részükről jelzés, hogy ezt ők is látják, hogy valamit
csinálni? Igen, tehát érzik a probléma súlyát, és valami történik, elindult, vagy...
Vagy pedig elvált az, hogy amit a civilek mondanak, és a civilek szakértői mondanak, arra teljesen nincs reakció az állami oldalról. Melyik látszik?
Próbáltam arra is utalni, hogy már van egy ilyen közeledés. Alapvetően nem csak a civilek mondják, hogy víz problémák vannak, 2022-ben jelent meg az új vízigazdálkodási terv, ami egy, csak az alapdokumentum, egy 700 oldalas anyag, és van mellé rengeteg melléklet. Az jelentősen egy kiemelten foglalkozik a vízkészlet fogyásával, illetve az asszály problémájával. Tehát hogy van igenis az állami és szakmai szinten is olyan jelzés, hogy ezzel foglalkozni kell. Viszont az erőltetett ipartelepítés, a vízigényes ipartelepítés az úgy tűnik, hogy ezeket a szakmai szempontokat felülírja, és végtelen erőforrásként kezeljük a vizeinket, holott hát a természetben nincsenek végtelen erőforrások, azt gondolom mindenki tudja.
Uh-huh. Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát reméljük, hogy egyre inkább majd az előrelépésről, igen, és változtatási tervekről fogunk tudni majd beszámolni. Hogy ne folyjon el az üveg. Ne folyj, ne engedjük el folyni a vizet, ami itt van a megváltozott körülmények között. Oké, okay. Szép napot, jó munkád, Alma.
Szép napot, köszönöm szépen,
bizonyos. Szia.
Köszi. Deddák Dalmával, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével beszélgettünk.